Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökké. Urunk, hálásak vagyunk ezért az ünneplő gyülekezetért, azért, hogy alkalomról alkalomra, vasárnapról vasárnapra összegyűjtöd a te nyájadat ebbe a szép templomba. De Urunk, add, hogy sokkal több élmény legyen számunkra az, hogy itt ülünk, sokkal több élmény legyen annál, hogy itt egy templomban ülünk, ami igazán fontos, hogy a te szavadat meghalljuk, megértsük, hogy eljusson az értelmünkön keresztül egészen a szívünkig a te igéd, hogy taníts bennünket, hogy formáld a mi életünket, és így te nyitottál itt a szíveket ezen a mai ünnepi Isten tiszteleten. Urunk, kérünk azért, hogy rá tudjunk most figyelni, és szentelj meg bennünket jelenléteddel. Kérünk azért, hogy valóban szólíts meg bennünket, szólj hozzánk. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelének 11. fejezetében, a 36. verset a következőképpen. Bizony tőle, általa és érte van minden, övé a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett ünneplő gyülekezet, drága testvérek! Szeretném, hogyha nem lepődnénk meg, a mai alkalmat szeretném egy picit interaktívabbá tenni. Lehet nyugodtan beszólni, mármint ne a papnak szóljanak be, hanem az Isten tisztelet közben be lehet szólni majd, mert egy-két kérdést szeretnék föltenni ezen a mai Isten tiszteleten. És már is hadd tegyem fel az első kérdést, hogy tudják-e a testvérek, hogy milyen jelentős és meghatározó ünnepnap ez a mai a nyíregyházi gyülekezet történetébe, és lehet, hogy itt a testvérek azonnal gondolnak arra, hogy hát igen, egy nappal itt a forradalom és szabadságharc kitörésének 61. évfordulója előtt ennek apropójából teszem föl ezt a kérdést, de hadd tegyem föl mégis ennek ellenére, hogyha lehet, hogy evidensnek tűnik a válasz, de milyen jelentős és meghatározó ünnepnap van ma? Október 22-én. Ki az, aki tudja, tegye föl a kezét. 32. Nagyszerű. Hát mondjuk, ha az arányokat nézem, akkor nem olyan rózsás, de megelégszünk ezzel a 32-vel. Itt talán a gyülekezetnek a legfiatalabb tagja tette föl a kezét. Mi a neved? Megmondod nekem, drágám? Hanna. Gyönyörű szép neved van. Hát Hanna, föltetted a kezedet. Meg tudod nekem válaszolni ezt a kérdést, hogy mi az a meghatározó ünnep, amire most emlékezünk ma, október 22-én? Nagyon jó a válasz, csak nem erre a kérdésre, akkor egy másik kérdést fölteszek. A 500 évvel ezelőtt valami történt, nézd rám, drágám, nézd rám, Hanna. Nagyon jó a válasz, én tettem föl rosszul a kérdést, jó? Tehát mi az, amit 500 évvel ezelőtt, 1517. október 31-én, valami történt, és mi az, amire emlékezünk? Meg tudod nekem mondani? Na most válaszolj nekem. Most válaszold azt, amit az előbb mondtál. Azaz, mondjad hangosan. Én hallottam, reformációt mondta az előbb. Reformáció, így van. Figyelj, Hanna, az Isten tisztelet után egy szép könyvet szeretnék, füzetet szeretnék majd neked átadni. Jó, édesanyja, édesapa, várjanak majd meg, jó, az Isten tisztelet után, mert volt bátorsága föltenni a kezét, és volt bátorsága válaszolni, úgyhogy így van. 1517. október 31-én, hát a legenda szerint aztán azóta tudjuk, hogy ez maradt legenda, Luther Márton kiszegezte a wittenbergi vártemplom kapujára a 95 tételt, és Hanna erre a kérdésre jól válaszolt, amit az előbb föltettem. Na de akkor most visszamegyünk az eredeti kérdéshez, mégpedig október 22-én volt valami jelentős, meghatározó ennek a gyülekezetnek az életében. Na akkor, hadd lássam, az előbb itt láttam megint kezeket föltenni.
231 éve felszentelték a templomot.
Gondoljanak bele, drága testvérek, köszönöm szépen. 231 évvel ezelőtt, 1786, és pont ezen a mai napon, 1786. október 22-én ez a templom zsúfolásig megtelt. Tele volt nem csak az alsó rész, nem csak az oldalhajó, nem csak a főhajó rész, hanem a karzatok is tele voltak, roskadásig volt ez a templom azért, mert hálát adtak az akkori tirpákok, hálát adtak az evangélikusok, hogy fölépülhetett ez a hatalmas nagy templom. És ezért, drága testvérek, ezen a mai istentiszteleten egy hálaadó istentisztelet van, csak legfeljebb, bocsánat a kifejezésért, foghíjasabb a társaság. Egy második kérdést hadd tegyek föl, és a következő kérdésemre azok tegyék fel a kezüket, akik kifejezetten, és itt aláhúztam magamnak is, kifejezetten azért jöttek erre a mai alkalomra, mert tudták, hogy ünnepi istentisztelet lesz ebben a templomban, és szerettek volna ezért hálát adni. Ki az, aki kifejezetten ezért jött ebbe a templomba, mert tudta, tehát itt most nem azt értem az alatt, hogy egyébként is jött volna, mert minden héten jár, nem ezért, hanem aki kifejezetten azért jött ma a templomba, mert tudta, hogy 231 évvel ezelőtt felszentelték a templomot. Tehát akik most fölteszik a kezüket, azok egyébként nem jöttek volna, ezek szerint. Figyelni kell, drága testvérek, figyelni kell. Tehát akik kifejezetten azért jöttek, mert tudták, hogy 231 évvel ezelőtt. De jöttek volna egyébként, csak azért jöttek, mert ma szerettek volna hálát adni. Tegyék fel a kezüket azok. 1, 2, 3, nagyszerű. De kevesebb a szám. Igen, drága testvérek, valljuk meg őszintén, hogy ebben a városban, ebben a tirpák lakta városban egyre kevesebben tartják számon, hogy ez a város azért tartott, ahol város, ez nem volt város, hadd hangsúlyozzuk. És Károly gróf ezt elégelte meg. És ezért hívott 300 gazdát ide, családot, mert látta, hogy itt jó föld van egyébként. Ide hívta dolgozni őket, letelepedni. És aztán ennek a 300 családnak fontos volt, hogy templomot építsen. Ma hányaknak fontos vajon, hogy templom épül? Szeretnék a kedves testvérektől elnézést kérni, mert a tegnapi ünnepi csendes nap alkalmával a záró áhítatban azt mondtam, pedig több könyvben is utána néztem, de bevallom őszintén, hogy egyszerűen nem találtam még utalást sem arra nézve, hogy mi volt a templom szentelési alapige. Szóval szeretnék elnézést kérni, mert mint kiderült, hogy le van jegyezve, hogy mi volt a templom szentelési alapige. És gondoljatok bele, hogy 1786. október 22-én ezen a szószéken, ebben a templomban ez az ige hangzott el, még egyszer csak, hogy véssük nagyon az emlékezetünkbe, a Római Levél 11. fejezet 36. verse, bizony őtőle, ő általa, és őrá nézve van minden, ővi a dicsőség mindörökké, amen. Ő segít is, mi pedig gyarlók leborulva imádjuk, itt elvágta a szót, s a közönség éneke tört fel. Elhagyván a helyét, megy a rutkai esperes úr, most a kis emelvényhez, mit az ő részére csináltak, s felmenvén ott várt, míg az ének végére értek. Ekkor hálaimát mondott, s olvasta a textust. Szent Pálnak levelét olvasta a rómaiakhoz 11. részből az utolsó verszakot. Azután csendes hangon előbb, később hangját felemelve, lendületes szókkal szívükhöz szólt a híveknek. Szóval kiderült, hogy a Római Levél 11. fejezet 36. verse alapján hirdette az igét esperes úr, és az imént elhangzott ige volt az ünnepi istentisztelet alapigéje, évtizedes várakozások, rengeteg egyeztetés, közbenjárás, fáradozás, kudarcok, imádságok előzték meg ezt az ünnepi istentiszteletet. És onnantól kezdve, hogy idejött 300 gazda, 300 család, azon fáradoztak, hogy nekik lelki hajlékra van szükségük. Nem volt nekik elég sem méretei, sem igényesség tekintetében a deszkából összeeszkábált pajta templom. Ők valami nagyobbra vártak, hogy egy híres szállóigévé vált, hogy mertek nagyot álmodni ezek az emberek. Mertek nagyot álmodni, és azt gondolták, hogy az Isten dicsőségéhez kicsi ez a méret, de egy egészen nagy méretű templom kell, amelyet meg tudunk tölteni, és tudjátok, a döbbenetes az, hogy 1786. október 22-én megtöltötték ezt a templomot. És elég volt 231 év ahhoz, hogy mára foghíjasan nőjünk a templom. Nem szó szerint. Gondoljatok bele, drága testvérek. Gondoljatok bele. Elég volt 231 év. De ők többet szerettek volna. És addig imádkoztak, addig fáradoztak, addig esedeztek, gyűjtöttek adományt, közben jártak a jó ügy értekében, addig imádkoztak, és bocsánatot kérek, hogy ilyet mondok, elnézést kérek, de addig-addig várták az akkori királynőnek a halálát, Mária Teréziának a halálát, mert ő volt az akadályozó tényező, és az ő halálával, II. József türelmi rendeletének a kiadásával és az ő trónra lépésével nyílt lehetőség arra, hogy ez a csodálatos, hatalmas templom felépüljön. Vajon drága fiatalok, kedves egészen fiatalok, tudjátok ezt? Tudjátok, hogy mennyi verejték folyt itt le a homlokokon azért, hogy te itt ülhess, meg ti itt ülhessetek? Mennyi verejték? Hány közben járó imádság? És Isten megadta, hogy 1784. március 25-én ezen templom alapkövét elhelyezzék. Csupán 2,5 év, gondoljatok bele, azok, akik egy kicsit a műszaki dolgokhoz értenek, gondoljatok bele, 30 hónap alatt fölépült ez a templom. 30 hónap. És nem daruk voltak itt körbe, nem daruk. Körről kőre helyezték, és így emelték fel ezeket a falakat. És itt, ahogy mondja is a néni, a következő mondatom ez lett volna, hogy itt ezek a parasztgazda emberek, ezek éjszaka hordták a köveket Bodrog keresztúrról, lovasintóval, nem kamazzal, meg ifával, meg különböző nagy tehergépjárművekkel, lovasintóval hordták ide. A mesterembereknek, ők meg mentek dolgozni a földekre, mert volt családjuk, nekik ezt el kellett tartani a családjukat. Belegondoltok, drága testvérek, hogy milyen áldozatokat hoztak ezek az emberek? Azért, hogy te meg én itt ülhessünk, itt prédikálhassak? Igen, drága testvérek, ez a hatalmas építészetileg, statikailag, művészetileg kiváló épület, ami egy csoda volt az akkori kor teljesítményét tekintve, felépülhetett, és 1786. október 22-én 231 évvel ennek a templomnak a falai szét voltak feszítve. Egy gombostűt nem lehetett elejteni, mert ünnepi istentiszteletre gyűltek össze az emberek, hogy hálát adjanak. Mert megbecsülték a templomot, amiért ők fáradoztak, éjnappallá dolgoztak, hordták a köveket, cipelték az építőanyagokat, segítettek, mert magukénak érezték ezt az épületet, szerették a templomot és szerették az Isten házát. És ma egy, két, három ember ül a karzaton. Ma alig vannak, akik hálát adnának ezért az eseményért. Alig vannak. Ne értsétek félre, drága testvérek, nem arról van szó, hogy én most kárálok. Nem akarok én ünneprontó lenni. Csak fölhívni a figyelmet arra, hogy 231 év elég volt ahhoz, hogy az emberek már ne úgy becsüljék az Isten házát, amit én szándékosan választottam lekcióként ezt az igét. A Máté Evangélium 21. fejezetéből már nem becsülik az imádság házát. Már nem becsülik. És nézzétek meg, 231 év után én kiszámoltam, tudom, hogy most már eltérőek a számítási módszerek, de én vettem egy ilyen köztes számot, a 30 évet vettem, egy emberöltőnyi időszak, 30 év, kiszámoltam, hogy 7,7 ember öltönyi idő elég volt ahhoz, hogy feledésbe merüljön. Ez a város azért tudott mezővárossá fejlődni, mert olyan dolgos emberek dolgoztak és jártak gyülekezetbe, hogy ide fejlesztették azt a várost. 7,7 emberöltönyi idő után ki emlékszik már ezekre a pillanatokra? Ki becsüli meg ezt az épületet? Azt veszük észre, hogy a feledés homályába merült, vannak emlékfoszlányok, de már mi sem ünnepelni jövünk, hanem egyszerűen jövünk, ha jövünk, mert itt áll ez a templom. Mert maga a templomnak, ennek az épületnek a jelenléte hívogat bennünket, hogy nicsak, itt van egy templom. Pedig az akkori emberek szívét milyen forróság hatotta át. Csak próbáljuk magunk elé képzelni azt az ünnepi istentiszteletet, azt az ünnepi légkört, azt az ünnepi milliót, roskadásig telve a karzata, a főhajó, az oldalhajók, tele emberekkel, harsog az ének, ezért kértem, hogy köszönjünk másodszor, és erős vár a mi Istenünk, mert már azt is szégyeljük köszönni, mert olyan passzívvá tett bennünket a világ. És akkor hogyan harsoghatott az erős vár a mi Istenünk? Köszönés, vagy hogyan harsonghattak az énekek? A feljegyzés szerint az emberek nem mentek haza az Isten tisztelet után, hanem egész nap itt maradtak, és énekeltek. És nekünk most már lehet, hogy azon jár az eszünk, hogy te jó ég a levessel, mi lesz, hogyha a pap ilyen hosszan prédikál, elpárolog a lé belőle, meg odaég a sült hús, ezzel jár az eszünk, vagy azon, hogy megy a buszom, hagyd már abba, és ők meg egész nap itt voltak. Mert tudjátok, felforrósította a szívüket, hogy van egy templomuk. És akkor nem második József, meg nem az állam, nem a király, meg nem a királynő, nem a monarchia, meg nem a köztársaság, nem ezek támogatták, nem állami pénzből, állami támogatásból épült föl ez a templom, hanem a hívek hoztak áldozatot. És látjátok, most már se időnk, mert fő a leves, se anyagi hátterünk, majd az állam megtámogatja az egyházakat, és lehetne sorolni. 231 év, 7,7 emberöltönyi idő elég volt ahhoz, hogy ez már ne legyen fontos számunkra. És föltehetjük a kérdést, hogy vajon megdobban-e, drága testvérem, a te szíved egyáltalán, amikor elődeinkre gondolunk, hogy mennyit fárdoztak értünk, hogy legyen egy templomunk. És mondjuk meg őszintén, hogy nem. Hogy már nem dobban meg az a szív. Hogy már nem olyan fontos. Eltelt 7,7 emberöltönyi idő, és már nem olyan az a hála. Már nem olyan az a hála. Nem az van a szívünkben most, mint akkor az emberek szívében volt. Tudjátok, olyan szomorúan tekintettem végig tegnap ezen a csendes napon. Alig voltunk. Mert már nem az a hála van az emberek szívében. De szeretnék nektek arról beszélni, mi az, ami ma is át tudja forrósítani a szíveteket. Eddig lehet, hogy az volt, hogy ha szónoki szempontból, vagy igehirdetés, felépítés, vagy homiletika szempontjából nézzük, akkor lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy na ez a mai igehirdetés, első fel egy ilyen kárálás volt. Nem. De most arról szeretnék nektek beszélni, hogy 231 év után, sőt, 2000 év után mi az, ami föl tudja forrósítani az emberek szívét, lelkét. Mert azt látjuk, hogy a templom egy épület nem tudja. Azonban van valaki, aki által van minden, ahogy az ige mondja, bizony ő általa, őtőle és őre nézve van minden. És nem tudom, hogy mi hangozhatott el azon a templom szentelési ünnepen. Feltételezhetően Isten dicsérték, hogy felépülhetett a templom, de én ma arról a tegnap, ma és mindörökké ugyanaz Úrról szeretnék beszélni, aki ma is megváltoztathatja emberek életét, aki ma is értelmet adhat az emberi életnek, aki ma is tud mit kezdeni a bűneinkkel, tud egészen új emberré tenni. mert 231 évvel ezelőtt sem hangzott más el, csak az, ami a középpontba kell, hogy legyen az evangélikus egyház életében, szívében, ami, és köszönöm Hannának, hogy emlékeztetett a reformáció kapcsán, mert éppen a reformáció az, ami odairányított bennünket, hogy mi az ige egyháza akarunk lenni. És 231 év után is felforrósodhat az embernek a szíve, ha Jézus vesz lakozást benne. Talán ma is ülnek közöttünk olyanok, akik keresik az életük értelmét. Akik komoly kérdéseket feszegetnek legbelül, ahogy a híres színész Kálai Ferenc élete végén nagyon komoly kérdésekre kereste a választ. Hadd idézzek az ő memoárjából. Volt idő, hogy úgy tűnt, tovább megy a világ. Fiatalon hittem benne. Idős koromra viszont azt kell látnom, hogy nem lett igazam, mert optimista voltam túlzottan. Hogy most meg túlzó pessimista vagyok? Lehet. Ez az én személyes problémám. Az én örök problémám, ami amíg élek, már megmarad, hiszen csak nem tudok előbbre jutni. Talán éppen amiatt, hogy ilyen borúsan látom a jövőt, saját nyavajgásomba nyüglődöm, 75 éves koromra a vége felé eljutottam tehát addig az alapkérdésig is, amelyet már annyian feltettek maguknak, miért vagyunk a világon, tessék mondani, miért születtem meg én? Teszi fel a kérdést a híres, egy egész nemzetet meghódító színész. Miért vagyunk a világon? Drága testvérek, gondolkodtatok már ezen? Miért vagyunk a világon? Miért születünk erre a világra? És ilyen komoly kérdésekre kereste ez a színész a választ, és talán te is erre a kérdésre keresel valami megnyugtató választ, ami békességet adhat. Talán lehet, hogy te is úgy ülsz majd a padsorok között, megfogalmazódik benned valami, de nincs békesség. Nincs békesség abban a szívben. Mert vannak, akik keresik a választ, de a szívük nem nyugszik meg, mert mindig rossz helyen keresik. Isten igéje egyértelmű és világos választ ad. Bizony ő előtte, ő általa és ő rá nézve van minden. Tőle van az ünnep, az élet, ő ad valamit és ő vesz el valamit. Neki van hatalma építeni és neki van hatalma rombolni. Ahogy Jeremiást is ezzel a hatalommal ruházta föl, ott ezt olvashatjuk az első fejezet 10. versében, lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, mondta Isten Jeremiásnak, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plantálj. Ennek az emberi szívnek kellene megérteni végre, hogy semmi hatalma nincsen az embernek, ha nem felülről adatott volna. Mint ahogy a reményeim szerint elődeink is tudták azt, hogyha Isten nem akarta volna ezt a templomot, akkor ma sem állna templom. Ma sem állna templom. De Istennek van hatalma. És tudjátok, az akkori emberek nem olyan igénnyel éltek, mint a maiak. Múltkor úgy megfogalmazódott bennem, volt egy magánügy, ami miatt el kellett mennem egy ügyvédhez, iszatos borsos összeget kért tőlem, és megfogalmazódott bennem, hogy hát én nem az ő megélhetésért fizetem ezt a hatalmas pénzt, hanem az igényeiért. Nekem az igényeit kell megfizetnem. És akkor tudjátok, nem olyan igényekkel éltek az emberek, mint ma. Kíváncsiságképpen úgy fölmérném, hogy ez a templom, hogyha ezt ma kellene ilyen méretekben megépíteni, akkor mibe kerülne? Biztos, hogy milliárdos költség. Biztos, hogy milliárdos költség. És ha most meghirdetném, hogy építsünk egy ilyen méretű templomot Kálmánházán, és ahogy egyszer egy lelkész kollega mondta, van egy jó hírem, meg egy rossz hírem, a jó hír az, hogy szeretnénk egy ilyen méretű templomot építeni Kálmánházán, a rossz hír az, hogy a költsége a templomépítésnek a zsebetekben van, mondta egyszer egy kollega. Gondolni sem mernénk, hogy ezt föl tudnánk építeni, és az akkori emberek fölépítették. Igen, drága testvérek, mert Istennek volt hatalma ezt megadni. Vége lett egy uralkodásnak, Mária Teréziának, és jött második József, aki vallásszabadságot hirdetett. Mert neki van hatalma adni, és van hatalma elvenni. És tudjátok, Talán vannak itt most közöttünk, akik így keresik az élet értelmét, mint Kálai Ferenc is kereste. És tudjátok, Isten nélkül csak bolyongás lesz ez a földi élet. Mert Isten nélkül nem tudunk mit kezdeni egy nagyon fontos tényezővel, amivel számolni kell ebben az emberi életben, mégpedig a bűnnel. Az emberi bűn mutatkozott meg az 56-os forradalom és szabadságharcban, amikor az elnyomásra, a kommunistákra, a diktatúrára, a bűnre azt mondták, hogy elég. Mert voltak emberek ebben az országban, ebben a nemzetben, akik azt mondták, hogy elég. Folytatva a 231 éves emlékezést mertek nagyot álmodni, az 56-osaink is mertek nagyot álmodni. Az a néhány ezres tömeg neki ment egy több száz milliós lakosú birodalomnak. Kedves 56-osaink, itt ül egy a padsoraink között. Gondoltátok volna 56-ban, hogy a szovjetuniói birodalom nem fog túlélni benneteket? Túléltétek azt a kommunista diktatúrát. Mert mertetek nagyot álmodni. Mert azt mondtátok, hogy elég volt. Mert számoltatok a bűnnel. Számoltatok azzal a sok elnyomással. Számoltak azzal, és föltették a kérdést, hogy miért kellene így élnünk, amikor élhetünk szabadságban, diktatúra, elnyomás nélkül. Sinkovics Imre élete, szerepvállalása az 56-os eseményekben példaértékű volt. Sinkovics Imre, aki szintén az ország színésze, a nemzet színésze volt, 1956. október 23-án 10 000-es tömeg előtt szavalta el a nemzeti dalt a Petőfi szobornál. Az esemény az 56-os megmozdulás jelképe lett. Majd a november 4-i megtorlás után módszeresen vették elő az eseményekben szerepvállalókat. De oly döbbenetes, hogy ez a fiatal ember, ez a fiatal színész, Sinkovics Imre, már annyira a nemzet színésze volt, annyira szerették őt ebben az országban, hogy a kommunisták nem mertek hozzányúlni, nem merték börtönbe vetni, hanem csak elmozdították és eltiltották a színészettől. És ez a Sinkovics Imre, tudjátok, hogyan emlékszik vissza? Hadd idézzem őt. Ők tőlem nyilvános önkritikát kívántak, és én ezt nem voltam hajlandó megtenni. Még élő vezető politikusunk próbált azzal hatni rám, Sinkovics elvtárs maga kövezte ki az utat a Petőfi szobortól a köztársaság térig. Én ezt ott akkor rögtön visszautasítottam. Ezt követte volna a mentőakció, hogy hangosan nyilatkozzak. Azt mondtam, nem, nincs mit visszavonnom, mondta Sinkovics Imre. Ezek a bűnök mind-mind ott vannak a történelmünkben, és a kommunizmus vérét és bűneit a mai napig nem tudtuk lemosni magunkról. Nem is fogjuk tudni, de, és egy nagyon fontos dolgot hadd mondjak, drága testvérek. Mi nem fogjuk tudni lemosni a bűnt, de volt valaki, aki vérével le tudja mosni a bűn okozta vért. Ahogy Káin bűne által okozott vértől valaki meg tud tisztítani, úgy a te életedben is ezeket a bűnöket le tudja tisztítani, meg tud tisztítani, fehérebbé tud tenni, mint a hó, ahogy Zsoltárok könyvének 51. fejezetében, ebben a bűnvaló imádságban Dávid azt mondja, hogy tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Jézus Krisztus vére minden bűnre elég, minden bűnt képes megbocsátani, minden bűntől képes megtisztítani, ez a drága vér nyújthat bűnbocsánatot, és adhat értelmet mindennek. Ez a templom és egyházunk egyetlen temploma mit sem érne, ha nem lenne Jézus Krisztus. Ő általa van minden, ő tart össze bennünket, ő ad értelmet az ünnepünknek, ő érte vagyunk hálásak, és gondolunk az elődeinkre, akik fáradtságos munkával építették meg ezt a csodálatos templomot. Jézus vére az, amely 231 év után is összetartja ezt a gyülekezetet. Nem a templom. Ezt a gyülekezetet nem a templom tartja össze, hanem egyedül Jézus. És ennek a drága Jézusnak vagyunk elsősorban hálásak. És adunk hálát és mondunk köszönetet azért, amit tettek az elődeink. De tudva azt, ő általa és őre nézve van minden, övé a dicsőség mindörökké. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk a Te drága szavadért, a Te életet teremtő szavadért, és köszönjük, hogy neked volt hatalmad adni. És ez a gyülekezet egy hatalmas ajándékot kapott tőled ebben a hajlékban, ebben az otthonban, ahol igazán otthon érezheti magát. Hogy ez a templom túlélt mindenféle diktatúrát, mindenféle államformát, túlélt mindent, mert ezt a gyülekezetet, ezt a templomot te tartod a helyén. Köszönjük, Urunk, hogy minden tőled van. Amen.
És egy templomról szóló éneket szeretnénk énekelni a feleségemmel, de ez nem az a templom, amit itt látunk, hanem ez egy láthatatlan templom.
Nekem nincs más rajtad kívül, Jézus, életem forrása vagy. Kézzel, lábbal, szívvel, szájjal dicsérlek, Uram. Ez a húsvér templom érted épül, neked ég a tűzben oltárainál. Ez a húsvér templom téged dicsér, szívem minden húrja rólad muzsikál. Nekem nincs más rajtad kívül, Jézus, életem forrása vagy. Kézzel, lábbal, szívvel, szájjal dicsérlek, Uram. Ez a húsvér templom érted épült, neked ég a tűzben oltárainál. Ez a húsvér templom téged dicsér, szívem minden húrja rólad muzsikál.
Urunk, hálásak vagyunk neked a mai ünnepi istentiszteletért. Olyan sok minden volt ezen a mai alkalmon. Énekek, igehirdetés, keresztelés, születésnaposokért való hálaadás. Oly gazdag lehetett ez a mai alkalom, és köszönjük, hogy ma is volt hozzánk szavad. Urunk, szeretnénk könyörögni ezért a drága gyülekezetért, amelyet már több mint 250 éve megtartottál. Hálát adunk azért, hogy 1753-ban, szeptemberben az ide jövő 300 gazdának, családnak már volt lelkésze, és azóta van ez a gyülekezet. Generációk mennek, generációk jönnek, de te mindörökké ugyanaz vagy. Köszönjük, Urunk, a te drága szeretetedet, amelyet ezen keresztül is tapasztalunk. Szeretnénk, Urunk, imádkozni és hálát adni a születésnaposokért. Oltalmazd őket, és légy velük nehézségekben és örömökben. Visszük eléd, Urunk, ezeket a drága gyermekeket. Oltalmazd az ő növekedésüket, fejlődésüket, és add, Urunk, hogy gyülekezetünk jövendő nemzedéke lehessenek ők. Szeretnénk, Urunk, hálát adni népünkért, nemzetünkért, különösen is gondolva az 56-os forradalomra, gondolva arra, hogy voltak szabadságharcos lelkületű emberek, akik nekimentek a diktatúrának, a hatalomnak, az akkori rezsimnek, mert mertek nagyot álmodni. És köszönjük, Urunk, hogy erre emlékezhetünk, erre a szabadság utáni vágyra. És Urunk, szeretnénk egy gyülekezet közösségeként nem csak örülni az örülőkkel, hanem sírni a sírókkal, amikor gyászolókra emlékezünk. És Urunk, szeretnénk imádkozni a kórházban levőkért, imádkozni a nélkülözőkért, a terheket hordozókért. És Urunk, oly sok minden van a szívünkön, találtad, hogy kiben mi fogalmazódik még meg. A tőle tanult imádságban mindezt szeretnénk még összefoglalni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenek népe, végezetül pedig vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orcáját te feléd és adjon neked békességet. Helyünkről fennállva, maradva pedig énekeljük el a nemzeti imádságunkat, a himnuszt.